Folytatódik a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
Takás Tamással.
És Tankó Vencével. Vendégeink pedig Szabó András Bakter és Zárai László, és velük az egy órás pályakerékpáros rekord döntögetéseknek a csinyába, binyába próbálunk elmerülni.
Folytassuk a második részt az egyórás történetével. Ugye már körüljártuk érzésre magát az 50 km per óra környéki tempót, és magát a pályát, ugye, ahol a közel 50 fokba dőlő kanyarokba kell folyamatosan haladni. Hogyan is kezdődött ez ugye a kerékpársport csúcsa a profi országúti sok körében? Hát nyilván Eddy Merckxikkel visszamenni, aki mindenki szerint a valahaért legnagyobb országúti versenyző volt. Ő 1972-ben, ha jól emlékszem, úgy döntött, hogy megpróbálkozik ezzel az egyórás csúccsal, és mindenki arra volt kíváncsi, mire lehet képes a kanibál. Nos, ő akkor egy nyilván a maiakhoz képest teljesen más bringával éppen nem tudott 50 km per órát, illetve 50 kilométert hajtani egy óra alatt. 49,2 vagy 3 kilométert hajtott, majd miután Eddy Merckx belecsapott a lecsóba, jöttek a következő próbálkozások, ugye Francesco Moser volt az, aki már a technikán is egy komolyat fejlesztett, tehát telekerekekkel, egy viszonylag aerodinamikus még acél bringával, mondhatni simán túllépte az 50 kilométer per órát, aztán 51-52, és később jöttek a 90-es években talán a leginkább reneszánsz próbálkozások, egy bizonyos Graham Aubrey nevezetű figura, aki most talán nem sértődik meg, ha egy kicsit a Lacihoz hasonlítom, hogy hát nem voltak ugye profi országúti sikerei, de legenda szerint a mosógépből fabrikált bringát, és hát egy olyan pozíciót talált ki, ami ellentmondott minden addigi szemléletnek, ugye ez a bizonyos tojás testhelyzet, és ezzel bebizonyította, hogy tulajdonképpen egy ilyen sebességnél már nagyon sok múlik az aerodinamikán 50 km per óra környékén. Meg is döntötte a rekordot. Eközben honfitársa, aki viszont profi bringás volt, a Chris Boardman, nem hagyhatta ezt szó nélkül, és akkor nekik volt egy ilyen kis vetélkedésük, szintén itt még az 52-3 km per óra környékén. Majd jöttek az országúti nagyágyuk, ugye az erőgépek, a Miguel Indurain és Tony Rominger, akik nagyon hamar 55 kilométer fölé vitték az egy órát, és már ott lehetett látni, hogy ugye Indurain, aki abban az időben verhetetlen volt időfutamon, és ezt most is leszögezhetjük, hogy a legerősebb volt abban a mezőnyben, nem tudott versenyre kelni Romingerrel, aki láthatóan egy jobb, egy aerodinamikusabb pozícióban érte el az 55 km per óra fölötti eredményt. Ezután pedig következett ismét Chris Boardman, aki az úgynevezett Superman pozícióba, tehát ismét az aerodinamikán történt egy komoly változtatás, gyakorlatilag a Gannáéhoz hasonló 56 fölötti teljesítményre volt képes. Szabó András Bakter 1996 és Zárai László 2025. Pozíció, technika, kerékpár, hogy néznek ki, hogy néztek ki nálatok a dolgok?
Hát én még ugye sima acélvázzal mentem. Hátul ugyan volt telikerék, ez az orosz típusú telikerék, ez a faros lemezből, nem tudom, készített kerék. Elő sima küllős kerék.
Ez a telikerék azt tudja, hogy a küllők külön-külön légellenállása nincsen.
Igen, tényleg, hogy ugye én, mint profi, de hát az, hogy fizetett sportoló voltam, az egy dolog, de a szó igazi értelmében az, hogy tehát a profi, az akik most vannak a Tour de France-on, meg tényleg most az élvonalban, ahhoz képest, sőt mondjuk a Lacihoz képest is, akár a technikát, amiben nem csak a kerékpár, hanem a ruházat, és az edzés, tehát a wattméréstől elkezdve a táplálkozáson keresztül, igazából én voltam az amatőr, hogyha a szinteket nézzük, mind a pálya, tehát a
effektív összehasonlítás.
Igen, amúgy igen.
Sokan mondják jelenleg is a kerékpársportban, hogy az időfutam az kezd egyre igazságtalanabb versenyszámmá válni, ugye a nemzetközi körforg versenyrendszerben is, mert ugye akkor a különbséget lehet kihozni gyakorlatilag a pénz által, ami már nem igazságos, és itt az egy órás történetében is ugye volt egy visszaváltás, amikor a Boltmannak megvolt ez az 56 kilométer fölötti csúcsa, akkor a Nemzetközi Szövetség ezt így gyakorlatilag törölte, és kezdjétek el, srácok, onnan, ahol Eddy Merckx bácsi elkezdte, tehát a hagyományos koskormánnyal könyöklő nélkül. Mondjuk Boltman akkor rápróbált erre a csúcsra, és véres veríték állán, ha jól emlékszem, ilyen tizen pár méterrel megdöntötte mégis a Merckx csúcsát, majd egy nagyon hosszú szünet következett, és ugye talán a Jens Voigt-tól indult újra ez a csúcs, ahol...
Ez 2014-ben volt, ugye az UCI-nak a szabályozása, hogy beszabályozták a kerékpáron betöltött pozíciónak lényegében a kereteit, és ugye Voigt volt az első, aki beállította 2014-ben hasonló 51,1-el.
Igen, és te már ezekkel a paraméterekkel
így igaz, itt én is szabályoz. Már ebben a keretrendszerben próbálkoztam, úgyhogy azért is gondolom, hogy nagyon büszke lehetek erre az eredményre, mert ugye Jens Voigt egy elég komoly
hát
profi kerékpáros
volt. Hát a kerékpárspó csúcsán az Armstrong élet követően közvetlenül ő ráncigált a Tour de France-on és a profi versenyeken, ugye az egyik a mezőn talán legismertebb se klasszikus segítője volt, és borzasztó erős bringás.
Így igaz, és egy nagyjából 90 méterrel tudott többet menni annak idején, mint most én.
Bakter, irigyled-e azt, hogy akik most állnak neki ennek az egyórás kísérletnek, azoknak milyen technika áll a rendelkezésére, vagy azért annyira nem érzed ezt egy ilyen szubjektíve annyira nem érzed ezt egy olyan döntő szempontnak, vagy nem érzed azt, hogy olyan nagyon nagy hátrány lett volna az, ami neked akkor rendelkezésedre állt?
Hát mindenképpen óriási nagy hátrány volt, mondom, és nem csak a kerékpár, hanem a pályától elkezdve az összes többi összetevő. Persze irigykedni nem irigykedem, tehát akkor az volt, igazából nekem ez adatott meg. Azt, hogy belegondolva, igen, hogy eljátszani a gondolattal, hogy mondjuk én egy fedett fa pályán, egy olyan kerékpárral, olyan ruházattal, mire lettem volna képes, azt nyilván sose tudjuk, meg lehet találgatni. Hogy most azt kell nézni, hogy ami van, és tényleg igazából örülni kell annak, hogy Filutás Viktor is megpróbálta, és megdöntötte, ugye Laci is megdöntötte, és tényleg, hogy akkor ennek lehet, hogy lenne egy jövője.
Tavaly ugye Filutás Viktor egy kicsit ilyen hozzád hasonló a romantikus módon, ugye kölcsönbiciklivel, Kőbányai pályán az ő is oda, az 50 kilométer fölötti eredményt sikerült abszolválni, és ezzel megdöntötte a te csúcsodat.
Igen, és igazából tulajdonképpen én úgy jutottam el erre az egy órás, vagy úgy vágtam neki, hogy nekem ez nem volt soha egy cél, hanem úgymond egy ilyen kényszerhelyzetben voltam, mert anno, ugye én engem nem vittek ki a VB-re abba az évbe, és én ott álltam a csúcsformámmal, és akkor mit csináljak? És akkor volt ugye az akkori edzőm Hóbor Lajos, hogy akkor próbáljuk meg ezt. Úgyhogy nekem se volt, tényleg egy ilyen két hetet készültem rá pályán, és akkor jó, csináljuk meg, vágjunk bele.
És hogyan aztán... készültél rá? Hogyan nézett ki ez a két hét?
Hát alapvetően ugye pályán, a Szabó József utcai ugye millenáris pályán készültem. Ugye próbáltuk a különböző áttételeket, de alapvetően az volt, hogy ugye motor mögött nagyon sokat. Hogy egy kör ugye motor mögött, egy kör ugye motor mellett saját tempóval, és igazából, ahogy mondtam, ez a hát ugye 52-14-es áttétellel mentem végül, amit egyébként aznap áttétellel áttételeztünk engem vissza, mert ugye 53-14 lett volna a cél, és ugye országúton is.
Hát az, ezt az emlékszem, hogy országúton te nem tetted föl az 53-14-ről, mert hogy te mindenhol azzal mész, mert igen, ezzel készülsz.
Igen, és így is készültem országúton is, akkor még ugye Érden laktam, és akkor úgy is mentem haza, meg úgy készültem tényleg, hogy ez volt bennem, és tényleg az egyórás csúcs napján döntöttünk úgy, hogy mivel elég nagy cél volt, hogy akkor egy kicsit áttételezzük vissza.
Meséld el, Laci, a te bringádat.
Meg a te két hetedet, az utolsó két hetedet a rekorddöntés előtt.
Az utolsó egy évről kell beszélni, mert nagyjából az én felkészülésem az
idei szezon. Nincs, de.
Az idei szezon az erről szólt. Ugye, ahogy András is elmondta, hogy a technika az óriásit fejlődött az elmúlt 20 év során. Ugye nagyban meghatározza ugye a leadott teljesítmény, de másik oldalon, mivel ugye a légellenállás ellen küzd az ember, ezért a beállított pozíció a kerékpárnak minden egyes alkatrésze meghatározza azt, hogy egy adott teljesítménnyel te milyen gyorsan tudsz haladni, és nyilván a teljesítményt limitált körletek között tudtuk egy csúcsformát felépíteni, viszont a másik oldalról, az aerodinamikával nagyon sokat tudtunk dolgozni. Ugye a profik számára rendelkezésre sok esetben szélcsatorna, ugye nekünk ez nem volt meg, viszont úgy gondolom, hogy mi is a legfejlettebb technikát, egy aeroszenzor tudtunk használni, Vermeser Zsombor támogatta az én felkészülésemet ebben. Ő a Műszaki Egyetemen az áramlástan tanszéken végzett, úgyhogy mind parakerékpáros, és mind mérnök is eléggé otthon van a témában. Úgyhogy nagyon érdekes volt, mert ez a szenzor, ez konkrétan tudta mérni azt, hogy nekem milyen a légellenállási együtthatóm, ugye ez a CDA érték. Szóval mi azzal kezdtük, hogy pozíciót optimalizáltunk, számtalan pozíciót próbáltunk ki, mi történik akkor, ha lejjebb tesszük a kormányt, ha feljebb, ha előrébb van a kezem, ha hátrébb van a kezem, ha lentebb van a nyerek, ha fentebb van a nyerek, szóval számtalan pozíció.
És ebben ugye az is limitál, hogy neked mi kényelmes, vagy nem az, hogy kényelmes, de hogy mi az, ami nem veti vissza a teljesítményedet.
Igen, ez egy nagyon fontos szempont az egy órás csúcskísérletnél, hogy ugye itt meg kell találni azt a metszetet, amikor az ember a legaerodinamikusabb, de egyben le tudja adni azt a teljesítményt, amire képes, és még úgymond idézőjelben tud kényelmes lenni.
Úgy, kicsit lefordítva az egyszerű nyelv, hogy nem csak egy gépet fejlesztetek, hanem az emberi test is hozzátartozik, aminek hát megvannak a korlátai.
Az emberi test belimitálja azt, mert nyilván lehet nagyon aerodinamikus pozíciót felvenni, de az ember azt 2-3 percig bírja. Szóval azt kell megtalálni, hogy mi az a pozíció, ami a leggyorsabb, és fenntartható egy órán keresztül. Úgyhogy ez nagyon nagy fejtörést okozott számunkra is, és emellett például ilyeneket ki tudtunk próbálni, hogy a különböző aerosisakok között mekkora különbség van. És itt arról beszélgetünk, hogy ott volt az asztalon a világ 6-8 leggyorsabb sisakja. Beszélhetünk mondjuk a Visma által használt Giro sisakról. Még amiben mentem, egy Rudy Projekt Kass sisak, ugye ez, ha oda tesszük egy laikus szem elé, akkor hú, hát nagyon szép, gyönyörű high-tech sisak, viszont ez volt a két szélső érték, a leggyorsabb és a leglassabb sisak, és óriási különbség, 18 watt különbség
Mármint
volt.
A Visma által használt volt a leglassabb?
A Visma által használt Giro sisak volt a leglassabb számomra. Szóval az én pozíciómnál azt teljesített a legrosszabbul. És itt ez a 18 watt, ez konkrétan 6%-ról beszélünk.
Tényleg egyébként a szóba került a Ganna, mondjuk ugye vannak különbségek, meg ugye itt már sok-sok millióról beszélünk, mondjuk nagyjából a te bringáddal, vagy a te technikai lehetőségeid, de szerinted mennyi különbség lenne az ő világ csúcsa, meg hogyha a te feltételeiddel kéne mennie?
Itt úgy gondolom, hogy az én technikai oldala, szóval, hogy maga a kerékpár, illetve a pozíció, ez nagyon közel van a Ganna által használt technikához, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt a különbség az a leadott teljesítményben van. De hát nyilván én egy amatőr sportoló vagyok, úgyhogy nekem a keretrendszer, illetve az erő az eléggé
limitált. Amatőr sportoló, aki Magyarországon valaha
Igen, eléggé limitált, úgyhogy nekünk ezt a másik oldalt kellett megpróbálni erősíteni. És ugye ez egy óriási nagy lehetőség volt, hogy én ezt egyáltalán megpróbálhattam, úgyhogy ezt szeretném is megköszönni Kummer Zoltánnak, illetve a Team United Shippingnek, akik támogatták úgymond ezt az egész utazást. Ugye a téli szezonban, mikor a United Shipping megalakult, akkor én kaptam egy felkérést, hogy lenne lehetőségem a United Shippingben kerékpározni, viszont nekem a munkám az nem összeegyeztethető ezzel, illetve már öreg is vagyok, úgyhogy ez volt az én kérésem, hogy szeretném ezt a világcsúcs kísérletet megpróbálni, és Zoli azt mondta, illetve a United Shipping, hogy teljes mellszélességgel ezt tudják ők támogatni, úgyhogy lényegében nélkülük ez nem is jöhetett volna létre ilyen formában. És ezért is mondtam, hogy minden adott volt ahhoz, hogy ez megtörténhessen a világcsúcs döntés. Sajnos ez elmaradt, de remélem, hogy még lehet, hogy lesz rá lehetőségem. Jelen pillanatban nem vágyom rá, de ki tudja, mit hoz a jövő.
Gratulálunk mindkettőtöknek az eredményekhez, és én azt hiszem, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttetek a műsorban, mert tényleg ez egy különleges beszélgetés volt, különleges egy órákról, olyanokról, amiket szerintem így a hallgatók nagy része nagyon el se tud képzelni, viszont most egy kicsit jobban sikerült elképzelnünk ezeket a különleges egy órákat, és várunk titeket később vissza mindenféle újabb kalandokkal és történetekkel a pedálba. Szabó András Bakter és Zárai László voltak velünk a Pedál műsorban. Sziasztok!
Köszönjük szépen a lehetőséget, sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!
És egy hét múlva ismét lesz Pedál, akkor is várunk titeket, bízom benne, hogy hasonlóan izgalmas vendéggel és izgalmas témákkal.
Köszönjük, hogy itt voltatok, és én elmondanám szokás szerint, hogy a YouTube-on iratkozzatok föl a Pedál Podcast csatornára, kövessétek be Facebookon a Pedál Podcastet, és üzemel már a weboldalunk is pedál.co.hu címen. Sziasztok!